Kedves hallgatóink, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Kara, a Magyar Honi Földtani Társulat Oktatási és Közművelődési Szakosztályával és további szakmai szervezetekkel együttműködésben idén már 18. alkalommal rendezte meg az Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferenciát. A rendezvényre 21 előadói nevezés érkezett, 39 diák előadóval és felkészítő tanáraikkal az ország középfokú oktatási intézményeiből. Az előadók közé becsatlakozott 8 diák a Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar STEM Earth Akadémiáról, valamint további 12 érdeklődő is. A konferencia legfőbb célja, hogy összegyűjtse azokat a középiskolás diákokat, akik a földtudományok és nyersanyagok valamelyik ágával a tananyagon túlmenően foglalkoznak, kutatásokat végeznek, és egy konferencia keretében lehető nyújtson nekik, hogy az így szerzett ismereteiket egymással és az érdeklődőkkel megosszák. Szonyog Istvánt, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld- és Környezettudományi Karának dékán helyettesét hallják.
Nagy múltra tekint már vissza ez a tudományos diákkonferencia, de azért egy picit idézzük fel, hogy mit jelent ez tulajdonképpen az egyetemnek, mi maga ez a konferencia?
18 évvel ezelőtt, amikor az első konferencia megrendezésre került, akkor még nem volt ilyen nagy számú versenylehetőség a középiskolás diákoknak. Nagy dolog volt, hogy a kutatásokból, azokból a kutatásokból, amiket ők saját maguk csináltak tananyagon túl, azokat a kutatási eredményeket el tudták hozni egy fórumra, meg tudták mutatni egy zsűrinek, ő szakmai szempontból értékelte, illetve a diáktársak előtt is be tudták mutatni ezeket. Tehát valahonnan innen indult ennek a konferenciának a hagyománya, és hozzá kell tenni, hogy gyakorlatilag 18 éven keresztül folyamatosan fenntartottuk, és van rá érdeklődés, tehát úgy érezzük, hogy ennek tényleg nagyon fontos a haszna, hiszen a diákok olyan tématerületeket tudnak megnézni, ami elsősorban a földtudományokhoz köthető, de már az energetikát, a nyersanyagokat, az eljárást, előkészítés technikai dolgokat, bányászatot, térképészetet, digitális térképészetet, mindent ide tudnak hozni, hiszen minden témakör a földtudományokhoz köthető.
Honnan érkeznek a diákok általában a konferenciára? Mert én, ahogy észrevettem, a mostanin sem csak miskolciak vannak.
Ez így igaz, ennek a konferenciának a hagyománya, hogy mindig országos szinten jönnek hozzánk. Gyakorlatilag Budapest, Dunántúl, de természetesen nagyon jó kapcsolatban vagyunk a miskolci és környező középiskolákkal, gimnáziumokkal, és onnan is jönnek hozzánk diákok szép számmal.
Mik a tapasztalatok egyébként? Mert azért gondolom vannak visszajelzések akár a diákok által, akár itt a hallgatóság által, akár a diákokat segítő mentorok, felkészítők által. Mit ad pluszba ez a konferencia?
Alapvetően egy lehetőséget, hogy olyan területen, olyan közegben mutassa be a diák az előadását, a kutatásait, akik hozzáértők, tehát szakmailag hozzáértők, illetve egy olyan diák közösségnek, akik azonos tématerületek iránt érdeklődnek. Ez a legnagyobb előnye, de hozzátartozik, hogy a legtöbb diák nem csak eljön egy előadással, hanem nagyon komoly kutatást végez előtte, felkészülnek a témából, szakirodalmat kutatnak, nem csak hazai, nemzetközi szakirodalmat, készítenek bemutató darabokat, elmennek mintát venni, labormérések végeznek, kielemzik, értékelik, és legtöbbször ebből egy nagyon szép értékes dolgozatot, valamint egy prezentációt készítenek.
Az elmúlt 18 év alatt változott valamit tulajdonképpen itt a konferencia összetétele, célja, egyéb részei?
Alapvetően nem, és erre nagyon ügyelünk. Mindig az volt a konferencia célja, hogy egyrészt lehetőséget biztosítsunk a diákoknak, illetve az is célunk, hogy a konferencia olyan többlet szakmai programot biztosítson, amellyel a diákokat még közelebb hozhatjuk azokhoz az érdeklődési területükhöz, amiből amúgy most felkészülnek és nagyon színvonalas előadásokat csinálnak.
Az elmúlt 18 év alatt én viszonylag nehezen tudom elképzelni, hogy ne lett volna olyan diák, aki itt előadott, majd pedig utána ezek között a falak között tanult. Ezt jól sejtem?
Természetesen, tehát ez egyik fő célunk is, hogy azok a diákok, akiknek a földtudományok, természettudományok iránt van bővített érdeklődési területe, megtalálják az egyetemen a helyüket, megtalálják a mi képzéseinkben azokat a lehetőségeket, amik őket további életútjukra tudják vinni, további szakmai tapasztalatot tudnak szerezni, és nem utolsó sorban egy olyan szakmát kapni a kezükbe, ami tényleg érdekli őket, hiszen olyan jellegű kutatásokat végeznek, ami érdekli őket, és ezt tovább vihetjük felsőfokú tanulmányokká és egy életpályává, én úgy érzem, akkor olyan dolog lesz a kezükben, ami a mai embereknél nem mindenkinél elérhető, tehát hogy szeresse egész életen át kezdve azt, amit csinál, a saját szakmáját.
Mik egyébként a tervek? Folytatódik a következő években, akár évtizedekben itt a konferencia, mert ahogy hallottuk, tulajdonképpen jelentkezőkből nincs hiány.
Természetesen ez az egyik fő célunk, ami jó, azt tovább kell vinni. Tehát a konferenciának a stratégiája, a felépítése, úgy érezzük, hogy hosszú éveken, sőt évtizeden keresztül megállta a helyét, erre van igény, és nagyon sok visszajelzést, pozitív visszajelzést kapunk a felkészítő tanároktól, gimnáziumi középiskolai mentortanároktól, hogy jó ez a struktúra. Itt nincs kifejezetten egy-egy tématerülete, például csak földrajzra, vagy csak energetikára koncentrálva a kutatási irány, ettől egy jóval szélesebb földtudományi spektrumot tudnak a kutatások lefedni, és ezt kaptuk vissza, ezeket az információkat, hogy ez nagyon hasznos, és szeretnek idejönni, mert nagyon sokféle kutatási területtel tudnak jelentkezni.
Tókos Dávid Kristóf, a Varga Márton Kertészeti és Földmérési Technikum és Kollégium végzős földmérő, földügyi és térinformatikai technikus hallgatója. Az ő kutatásának középpontjában a bányák álltak.
Az előadásom témája az tulajdonképpen leegyszerűsítve mondom, ne bonyolítsuk túl itt ezzel a csodálatos címmel, amit adtam neki, az volt, hogy hogyan lehet a felhagyott bányáinkat korszerű technológiával fölmérni későbbi hasznosítás céljából.
Mit jelentett ez tulajdonképpen a gyakorlatban? Hogyan állt neki magának ennek a kutatási témának, és egyáltalán honnan jött az ötlet?
Az ötlet onnan származott, hogy én egy erdélyi bányavidékről származom, és itt 12 éves koromban a kezembe akadt egy könyv, ami a vidék helytörténetével foglalkozott, és tulajdonképpen én így kerültem kapcsolatba a bányászattal. Jó magam Budapesten élek, és így hát hazánkban is elkezdtem foglalkozni az itt felelhető különböző nyersanyag kutatási és kitermelési helyszínekkel. Igazából ez az, ami elindította bennem azt a folyamatot, hogy elinduljak ennek a szakmának az irányába, és erre kiváló alapot biztosított egy olyan középiskola, mint a technikum, amiben jelenleg végzős évemet töltöm. És így igazából a középiskola szakmáját szépen összefésültem a bányászattal, és így született meg ez a bányafelmérős téma tulajdonképpen.
Ez azt jelenti, hogy több bányába is ellátogatott, több üres, de látogatható, feltérképezhető bányába?
Így van, én ugye most 8. éve foglalkozom bányászattal, és ez alatt a 8 év alatt olyan közel 200 bányában jártam, nem csak hazánkban természetesen, hanem Szlovákiában és Romániában is számos helyszínen megfordultam, egyaránt külszíni és belszíni bányákban, és volt szerencsém még néhány működő üzemben is megfordulni, nem csak ott, ahol már a csend az úr.
Azért egy kicsit avassuk be ebbe a hallgatókat, mert hogy az ember úgy kitalálja, hogy elmegy egy bányába, az addig rendben van a kutatáshoz. De hát azért ez gondolom nem csak annyi, hogy besétálok, és ennyi.
Lehet úgy is csinálni, csak úgy egy fokkal életveszélyesebb, mint ha fölkészülten megy oda az ember. Tudni kell, hogy a felhagyott bányák közege az leginkább a barlangi közeghez hasonlítható. Jelentős eltérések vannak a kettő között, ugyebár a barlang természetesen képződik alapvetően, a felhagyott bánya pedig valamilyen emberi tevékenység következtében marad vissza. Viszont mivel nincs semmilyen szabályozás, vagy semmilyen rendszer arra, hogy felhagyott bányát hogyan lehetne látogatni, ezért én a barlangi túrázás alapjait vettem alapul, mint szabályrendszer, és így egy barlangi kutatószakemberekből, geológusokból, illetve bányászati szakemberekből álló kutatócsoportot sikerült itt összeverbuválni az idők során, akikkel együtt végeztem ezt a felmérést, hogy a lehető legbiztonságosabban és legszakszerűbben tudjam ezt elvégezni. Tehát megelőzték ezt mindenféle biztonságtechnikai intézkedések. Ugyebár volt számos olyan felszerelésünk, különböző hevederek, kötelek, amivel a függőleges térségeket is be tudtuk járni. Ezeknek mind az ellenőrzése, tisztítása, szakszerű használata, az mind szaktudást és felkészülést igényelt.
Egy picit azért hadd halljunk az előadás főbb vonalairól, főbb irányairól, hogy mik hangzottak itt el tulajdonképpen.
Az előadás elején kitértem egy kicsit arra, hogy tulajdonképpen mi is a bányászat és a fenntarthatóság kapcsolata, mert elsőre ez nagyon tájidegen egymástól ez a két dolog. A fenntarthatóságot ugye nagyon gyakran összemossuk a megújuló energiákkal, viszont nem egy és ugyanaz a kettő. A bányászatban a fenntarthatóság leginkább azt jelenti, hogy hogyan tudjuk minimalizálni a környezeti károkat, illetve a leművelt területeket, tehát ugye a művelés után visszamaradt bányászati területeket, hogyan tudjuk hosszú távon hatékonyan hasznosítani. Ezek után pedig kitértem arra, hogy ugye ezek a különböző hasznosítások hatalmas beruházások általában, amelyeknek szükséges alapot biztosít egy korszerű geodéziai felmérés. Én tulajdonképpen három különböző eljárást teszteltem, egy állványos lézerszkennert, egy iPhone típusú telefont, ami saját beépített LIDAR szkennerrel rendelkezik, illetve egy kézi SLAM szkennert. Ezeknek is beszéltem többek között az adatairól, hogyan működtek egyes közegben, melyik bányatérségben hogyan lehetett ezekkel hatékonyan dolgozni, illetve ezeknek az eredményeit összesítettem, kiértékeltem, és a végén azt a megállapítást tettem, hogy tulajdonképpen nincs egy egységes technika, ami minden közegben hatékonyan tud működni, minden esetben szükséges kiválasztani azt az egy adott technológiát, amely az adott környezetnek megfelelő, amennyiben ennek a pontossága nem volna kielégítő mértékű, úgy valamilyen kiegészítő eljárás szükséges alkalmazni, ez képezi az alapját az én jövőbeni kutatásaimnak, ebbe az irányba tervezek tovább menni.
Erről még mindenképp beszélünk, de azért arról is ejtsünk szót, hogy milyen bányákba járt, hol az országon belül esetleg.
Hát ez egy fogós kérdés, hogy milyen bányákban. Igazából nem nagyon tudom, hogy van-e olyan bányatípus itthon az Uránt leszámítva, amiben ne jártam volna. Uránbányában külföldön volt szerencsém járni, itthon nem, de tulajdonképpen bauxittól elkezdve szénbányákon keresztül arany- és ezüstbányákon, ólom- és cinkércbánya át tulajdonképpen a kavics- és homokbányákig szinte mindenhol megfordultam.
És akkor a jövő, beszéljünk egy picit a jövőről, ugye ott szakítottam meg, hogy mik a tervek?
Mindenképp folytatom tanulmányaimat a Miskolci Egyetemen, így a középiskola befejeztével. Én szeretnék itt bányamérnök mesterdiplomát szerezni majd hosszú távon, ez ugye egy 5,5 éves projekt jelenleg, amiben belevágok, és szeretném ezt a kutatásomat tovább fejleszteni itt az egyetem által nyújtott lehetőségekkel együtt.
És hát, ha jól értem, többek között itt az is volt az egyik cél, hogy mit lehet kezdeni ezekkel a elhagyott, felhagyott bányákkal, igaz?
Igen, így van. Ez egyelőre egy kibontakozóban lévő téma, ez világszinten is elég sok embert foglalkoztat, hogy tulajdonképpen milyen célra lehet ezeket a visszamaradt életveszélyes üregeket felhasználni. Egyrészt lehet belőlük kiállító térségeket, múzeumokat, ipartörténeti emlékeket létrehozni, másrészt pedig vannak egyes bányák, ahonnan ivóvizet vételeznek ki, mivel az olyan tisztaságú természetvédelmi és oltalom alatt is állnak itthon bányák. Külföldön külön van egy ipartörténeti kategória, ami hasonlóan van védve, mint a természetvédelmi oltalom alatt álló üregek, illetve mostanában kezdett el, ez egy olyan 10 éven belüli projekt, ha jól tudom, kezdődött el az a folyamat, hogy ezeket a bányákat megpróbálják ilyen elektromos energiatározóként, mint egy hatalmas akkumulátorként használni valamilyen formában itt a bányavizekkel játszva. Ez jelenleg hazánkban kivitelezés alatt van, nincs még megvalósult projekt, de ez is a jövőben mutat mindenképpen.
Sok sikert kívánok!
Köszönöm szépen!
Folytatjuk is tovább az eseményen készült összeállításunkat, méghozzá Mádainé Üveges Valéria adjunktussal, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld- és Környezettudományi Karán futó STEM Earth Akadémia projektvezetőjével a tehetséggondozó programról.
Erre a projektre azért van lehetőségünk, mert megpályáztuk a tavalyi évben a Nemzeti Tehetségprogramnak egy kiírását, ahol tehetséggondozásra, STEM Akadémia tehetséggondozásra volt lehetőség forrást találni, és elnyertük ezt a pályázati forrást, úgyhogy így ennek keretében ugye ezen a műszaki területeken tudunk legfőképpen a természettudományok irányába orientálni diákokat. Nyilván mi itt a Műszaki Föld és Környezettudományi Karon azért specifikusan azzal a területtel tudunk dolgozni, amihez mi értünk, de azért itt a műszaki karokat, a többi műszaki kart, ugye a anyag- és vegyészmérnöki kart és a gépészmérnök és informatikai kar kis részben, de azért igyekszünk ebbe a dologba bevonni, mert hogy ennek a programnak számos olyan eleme van, ami nem csak ez a kutatás, amiről itt a fiúk beszélnek, hanem amellett, ugye ők is mondták, hogy vannak előadások, online előadások, szervezünk nekik terepgyakorlatot, be tudnak kapcsolódni az egyetemi életbe, a közösségi szolgálati iroda, a köszi által szervezett rendezvényeken tudnak részt venni itt az egyetemen, úgyhogy ez egy igen széles kínálat, amit itt tudunk ezeknek a diákoknak mutatni.
Kiknek szól elsősorban, milyen diákoknak?
Kötött volt a dolog, tehát ennek a tehetségprogramnak a résztvevői, ezek 11-es diákok lehetnek, és egy kiválasztási folyamat eredményeképpen 20 diákot tudtunk ebbe bevonni ebbe a programba, és ez hozzátartozik, hogy ezek a diákok ennek a nemzeti tehetségprogramnak a jó voltából ösztöndíjat is kapnak erre az időszakra, amit nálunk töltenek. Ugye ez eredendően egy 10 hónapra tervezett projekt volt. Kicsit azért csúszott a projektnek az eredményességének a kihirdetése, úgyhogy gyakorlatilag ez így lefeleződött ez az idő, ami rendelkezésünkre állt, de én azt gondolom, hogy most már így azért egy kicsit a vége felé vagyunk itt ezzel a konferenciával, és nagyon ügyesen fölvették a ritmust a diákok, meg hát ehhez kellett az is, hogy az egyetemi mentorok is azért segítik a munkájukat.
Itt csak földesista diákokról van szó?
Nem, sőt nem csak gimnazista diákokról van szó, hanem technikumokból is vannak résztvevőink. Edelényből, Tokajból, Békés Csabáról is van résztvevőnk, illetve Miskolcról, az Avasi Gimnáziumból, a Jezsuita Gimnáziumból és a Földes Ferenc Gimnáziumból van diákunk, úgyhogy így viszonylag azért szélesebb egy kicsit a paletta.
Nagy volt egyébként az érdeklődés a diákok által erre a programra, sokan jelentkeztek?
Igen, őszintén megmondom, hogy ugye nagyon szűkös volt a határidő, tehát november végén tudtuk meg, hogy akkor indulhat a program. Gyakorlatilag decemberben tudtuk kiírni a pályázati kiírást, és hát kellett, ugye ott meg a karácsonyi szünet volt az iskolába, úgyhogy ehhez képest nagyon örültünk, mert 33 pályázat érkezett a 20 helyre, úgyhogy válogatnunk kellett, ami nem is volt annyira könnyű. Úgyhogy én azt gondolom, hogy így első ilyen programunként ez jól esett egyébként, hogy azért voltak jelentkezők, és ezt látjuk, hogy nyilván itt a diákok nem feltétlenül ide készülnek, tehát nem feltétlenül földtudományi területre készülnek, de érezték magukban azt, hogy érdeklődésük van a természettudományok iránt nyilván, és akkor ezt egy motivációs levélben nekik egyébként le kellett írni, hogy mégis miért gondolkodnak abban, hogy ők ebben részt vennének, és hát meggyőztek minket, és ez nagyon jó példa a fiúk is itt, hogy gyakorlatilag orvosnak készülnek jellemzően, de hogy mégis tudtak találni olyan témát, ami őket is érdekelte, amit teljesen beleillik a karnak a profiljába, és azt gondolom, hogy ez is egy olyan kitekintés is lehet akár az ő életükbe, ami azért hozzátesz majd az ő szakmai pályájukhoz.
Itt tulajdonképpen a programban különböző témák voltak, amikhez a diákok kapcsolódhattak, úgymond félig meddig egyéni érdeklődésük szerint?
Így van, amikor megtudtuk, hogy akkor ezt a programot el tudjuk indítani, akkor megkerestük a karon azokat a kollégákat, akik úgy gondoltuk, hogy vállalnának középiskolás diákot mentorként, és megkértük őket, hogy milyen olyan témaköröket tudnának fölajánlani, ami hát ez a szűkös időben azért valamit lehet benne kutatni. És hát körülbelül 30-35 téma gyűlt így össze, és ezeket a témákat mutattuk be a diákoknak. Volt egy nyitó rendezvény, és ott bemutatkoztak a mentorok is, elmondtuk, hogy milyen témákat tudunk mi kínálni, és akkor ők ebből, volt, aki ezek közül a témák közül választott, volt, aki úgy már kicsit látva azt, hogy mivel foglalkozunk, úgy talált egy olyan területet, ami őt jobban érdekelte, és akkor megtaláltuk hozzá a megfelelő mentort. Tehát nyilván van a kereteink, meg korlátaink, mert most például ezzel a hormonos dologgal, hát nekünk ez nem profilunk, tehát ezzel nem tudunk foglalkozni, de az igyekeztünk olyat találni, ami úgy mindenkinek jó, úgyhogy igen, így alakultak ezek a témaválasztások.
Miről számoltak be a mentorok? Mert azért gondolom velük, illetve felkészítő tanárokkal is, segítő tanárokkal is volt sejtésem szerint valami visszajelzés, vagyis a tanároktól, a mentoroktól volt visszajelzés. Lelkesek, motiválhatók ezek a diákok, ők 20-an, akik ide bekerültek, mert azért gondolom, ahogy én elképzelem, hogy itt azért a túljelentkezés miatt idézőjeles válogatás is volt, azért itt olyan elkötelezettségű diákok kellett, hogy itt legyenek, akik aztán tényleg végigviszik a projekteket, a témákat.
Így van, hát én azt gondolom, hogy nyilván változó, tehát 20 gyerekből nem feltétlen 20 gyerek az, aki biztosan teljes mellszélességgel beleállt a programba, de azért mindenki teljesíti, amit elvárunk tőle. Nyilván látszik az, hogy ki az, aki egy kicsit ebbe többet gondolt bele, és ezért is jó ez a mostani konferencia, mert hogy ez a földtudományi diákkonferenciát, ezt úgymond kötelezőnek vettük, hogy ezen részt kell venni, viszont nem muszáj előadást is tartani. Tehát ebből le tudtuk a szűrni, hogy kik azok a csapatok, ugye itt nem egyénileg kell előadást tartani, lehet úgy is, van ilyen is, erre is van példa, de ilyen 2-3 fős csapatokban lehet itt előadni azt, amivel foglalkoztak, és azért ebből látszik, hogy nem mindenki vállalta az előadást, de akik megvállalták, én azt gondolom, hogy nekik meg azért ez egy jó tapasztalat, és mi meg látjuk, hogy mennyit fejlődtek, és milyen ügyesek. Úgyhogy nyilván változó az, hogy ki mit fog ebből majd profitálni, de azért mi hát bízunk benne, hogy sok mindenkit tudunk tovább vinni abba az esetben, hogyha hát megpályáztuk a folytatást, úgyhogy bízunk benne, még várjuk az eredményt, hogy ha sikerül folytatni ezt a programot, akkor remélem, hogy azért sokan jönnek velünk tovább.
A konferencián résztvevők hallhattak előadást többek között a beton jövőjéről, a vízbázis kutatásról, a fényszennyezésről, vagy akár a Garadna-Szimba vízrendszer komplex hidrológiai vizsgálatáról. A láthatatlan veszély, mikroműanyagok a környezetünkben és az ivóvízben című előadással érkezett a konferenciára Radnai Zalán, Nagy Hunor és Molnár Benedek, a Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnázium diákjai.
Mi elsősorban a hormonhatásanyagokat és ezeket a gyógyszermaradványokat szerettük volna kutatni a vízben, viszont a projekt, aminek tagja vagyunk, az nem feltétlen tudta a labor hátteret ezt biztosítani, mivel ez egy nagyon komplex eljárás. Így sokkal egy fizikaibb témát kerestünk, mint például a mikroműanyagok, amit nagyon sok helyről tudunk mérni.
Hogyan indult maga ez az egész? Meglett a téma, és akkor mi történt ezután? Egyáltalán mikor volt ez, hány hónappal, héttel ezelőtt?
Ezt a témát olyan január környékén találtuk ki. Utána írtunk a programnak, hogy megvan a témánk, és szeretnénk egy mentort kapni. Ezt a mentort meg is kaptuk Székely István személyébe. Utána vele beszélgettünk, ő mondta mindig, hogy mit kell csinálnunk, és határidőkre mi ezt megcsináltuk, a nagyobb többségét. És egy idő után így összeállt a téma, megvoltak a minták, a mérések, az eredmények, megcsináltuk a prezentációnkat, és végül előadtuk.
Egy picit azért erről a programról halljunk, amit csak ennyit hallottunk, hogy mi ebben a programban vagyunk benne, hogyha néhány gondolatot hallhatnának a hallgatók is.
Ez a STEM Akadémia, ez az összesített tudományágaknak egy ösztöndíj programja a Miskolci Egyetemen, és a Földtudományi Kar biztosította nekünk ezt a lehetőséget, és ezen belül kaptuk meg a projekteket, és egy csomó program lehetőséget is.
Milyen mérések, kutatások, laborvizsgálatok, egyáltalán milyen munkák voltak, amíg eddig az előadásig eljutott a csapat?
Hát igazából arról volt szó, hogy kimentünk telepre, és mindannyian mintát vettünk a környezetünkből, a lakóhelyeink mellől, ugye folyó természetes vizekből, esetleg állóvizekből, kutakból, szikszóról, szénemesanyagból és harsányból. Ugye egy-két helyről néztük még azt, hogy szűrőberendezések hogyan tudják igazából csökkenteni, hogy a mikroműanyag koncentráció a vízben mennyivel csökkent, és akkor hát a laborban gyakorlatilag egy vákumszűrő berendezés segítségével kicsit felgyorsítottuk azt a folyamatot, hogy egy 0,45 mikronos membránszűrőn keresztül ez a vízminta ez átcsöpögjön, és a szűrőpapíron fennmaradt mikroműanyagokat pedig egy optikai mikroszkóp segítségével vizsgáltuk, és azon belül egy eljárással megnéztük és számszorosítottuk azt, hogy mennyi mikroműanyag található hozzávetőlegesen az adott mintában.
Kell félnünk? Sok a mikroműanyag?
Szerintem igen, számomra egyébként elég meglepőek a számok. Egy átlagos ivóvízben nagyjából 100 darab van literenként, de viszont ha egy májtóról beszélünk, akkor már a 300-as érték felé közelítünk, pontosabban 326.
Volt olyan minta is, például a sajóból származó mintánk, amiken szemmel látható mikroműanyag szennyeződés is volt.
Tehát ez azt jelenti, hogy ilyen nagyobb darabok, amiket nem is mondjuk mikroszkóppal vagy nagyítóval néztek?
Igen, igen, de ezekből a rémítőbbek egyébként a kisebbek és a minél kisebbek. Tehát a nagyobb darabok, amiket mi szemmel láthatunk, valószínűleg kevésbé veszélyesek a többihez képest, de nem szabad felettük eltekinteni.
Hány mintavétel történt egyébként? Mert hallottuk, hogy Szikszó, Máitó, ha jól emlékszem, Harsány, több alkalommal volt?
8 különböző mintát vettünk Miskolcról és Miskolc környékéről, mindegyik 1 literes minta volt, és ezekben a mintákban volt csapvíz, szűrt csapvíz, felszín alatti víz és felszín feletti állóvíz.
Ki az, aki segítette itt a csapatnak a munkáját?
Széke István egy tudományos segédmunkatársa a Miskolc Egyetemnél. Egy rendkívül remek ember és rendkívül szakember, aki végig segítette a kutatásunkat, mind azzal, hogy a szűrést elvégezte, amíg mi iskolában tartózkodtunk, és azzal, hogy szakmában kompetens embereket szervezett be mellénk, akik segítették a kutatásainkat.
Mennyire volt nehéz egyébként, vagy könnyű ezek után, a sok-sok mintavétel, vizsgálat, megállapítások után tulajdonképpen összerakni az előadás anyagát?
Szerintem ez meglepően gördülékenyül ment. Jól dolgozott a csapat. Pár nap leforgás alatt összetettük ezeket. Az anyagokat már hamarabb elkezdtük gyűjteni. Itt viszont már csak az eredményeket és magát a leírt anyagokat kellett összegeznünk.
Mit adott nektek ez a kutatás? Azért ez egy nagyon komoly téma. Hosszú évek óta a köztudatban van, szerintem rengeteg ember olvasott erről, hogy ugye milyen veszélyei vannak a mikroműanyagoknak, meg hát a folyószennyezésről is sajnos hallunk nap, mint nap, akár itt a Tiszáról beszélünk, akár a Bodrogról. Különböző rendezvényeket is tartanak, mint például a Petkupát, hogy ugye megtisztítsák a folyóvizeinket. Nektek, mint fiatal generációnak mit mutat mondjuk egy-egy ilyen vizsgálat? Megdöbbentetek? Vagy azért ugye sejtettétek, hogy hasonló lesz a történet?
Hát nekem a megdöbbentőek az egészségügyi kockázatok voltak, én abba ástam bele magam a legjobban. És számomra meglepő volt, és egyszerre boldogító is, nevezzük úgy, hogy összekapcsolódott a hormonos témámmal, amit szerettem volna, mivel a mikroműanyagok hordozzák a hormonhatásanyagokat és a nehézfémeket, és ezáltal ezeknek a hatásába is jobban bele tudtam ásni magam. Itt csak, hogy felsoroljak egy párat, ide tartozik a hormonrendszer zavar, tesztoszteron szintcsökkenés a férfiakban, korai pubertás és anyagcserezavarok.
Tehát ezeket mind okozhatják ezek az ivóvízben található mikroműanyagok?
Szerintem kijelenthetjük, hogy igen.
Igazából engem is, ami meglepett főként, azok az egészségügyi hatások, és ezek azok a legközvetlenebb dolgok, amik bármelyik ember köztük engem is érinthetnek, illetve az, hogy erre az egészre még nem létezik például Európában sem szabvány, hogy egy liter akár, vagy egy egység mennyiségű vízben mennyi mikroműanyag számít, hát egészségesnek, hogyha nevezhetjük így, de mert ugye az előbb említett egészségügyi hatások is elég jól rávilágítanak arra, hogy ez mekkora problémát tud jelenteni.
Na?
Nekem ami megdöbbentő volt, az az, hogy a felszín alatti vizekben is ki tudtuk mutatni a mikroműanyagok jelenlétét, és ez számomra azért megdöbbentő, mert én nagyjából 17 éve ezt a vizet fogyasztom, de azt még nem tudtuk pontosan megmondani, hogy a mikroműanyag eredetileg benne volt-e már a felszín alatt a vízbe, mielőtt kijöttek úton, vagy a mikroműanyag rendszer a rendszer degradációjából erede, és ezt egy későbbi kutatás során szeretnénk továbbvinni a témát, és utána járni ennek a dolognak.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy folytatjátok-e tovább, mert én bennetek azt a lelkesedést látom, hogy hát most már akkor menjünk utána, hogy itt mi történik.
Igazából szerintem határozottan tervezzük folytatni, mennyiben erre lehetőséget kapunk.
Akár mint nano műanyagok, és mint amit Hunar is említett, hogy a felszín alattiban alapból is vannak, csak vagy rendszeri, és ezt az összes csapvízre is értve.
Mit gondoltak egyébként ezek a mikroműanyagok egész egyszerűen a szemét nem megfelelő kezeléseiből származnak, vagy a tulajdonképpen a környezetszennyezésből? Erre vonatkozólag volt-e valami kutatási irány?
A mikroműanyagok szinte akárhonnan bekerülhetnek a környezetünkből. Vannak olyan mikroműanyagok, amelyeket eleve mikroműanyag formába gyártanak, olyan alakra és olyan méretre. Ezeket általában ipari baleset vagy szállítási veszteségként tudunk bejutatni a környezetbe, és vannak olyanok, amiket mi fogyasztók jutatunk be a környezetbe. Ilyen például a ruhamosásával bekerült mikroműanyag, vagy például egy PET plusz bomlása UV hatására.
És már csak egyetlen egy kérdés. Mi az, amivel később foglalkozni szeretnétek? Ez a hasonló irány, környezetvédelem szak, vagy valami teljesen más, és ez most csak így megfogott titeket, azért folytatjátok valamilyen formában a kutatást, vagy mi lesz az irány?
Hát engem személy szerint megfogott, de én karrier szempontból nem erre orientálódom. Én fogorvos szeretnék lenni a jövőben, de nem tartom elképzelhetetlennek, hogy én ezt el fogom engedni.
Én igazából úgy vagyok vele, hogy én vegyészmérnöknek tanulok, azon belül, hogy még mellett szeretnék specializálódni, azt még nem döntöttem el, de akár ez is lehet egy lehetséges téma a jövőben.
Személy szerint én se a témával kapcsolatos foglalkozást szeretnék választani, én is orvos szeretnék lenni, de ez a téma így feldobta az érdeklődésemet, kötődik az egészségügyhöz is, a mikroműanyagok szervezetre gyakorolt hatásai kapcsán, és ezáltal számomra ez egy érdekes téma volt, de nekem se kizárt, hogy ezt a későbbiekben nem fogom továbbvinni ezt a kutatást.
Gratulálok nektek!
Köszönjük szépen!
A három földesista diák egyébként előadói díjban részesült. A szakmai zsűri elismerően nyilatkozott a konferencián előadást tartó összes diák teljesítményéről, a földtudományok iránti elkötelezettségükről és szakmai felkészültségükről. 8 előadást az Országos Tudományos Diákköri Konferencia középiskolás szekciójába is javasoltak. Az eredményhirdetésnek egyébként a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság támogatásával a Bükki Csillagda adott otthont, ahol érdekes szakmai programsorozattal is készültek a diákoknak a rendezvény másnapján. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Miskolci Egyetemen rendezett kétnapos 18. országos középiskolai földtudományi diákkonferenciáról hallották összeállításunkat.